neked készül. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából megvannak Gyöngyös új alpolgármesterei, jobban kihasználnák a bortemplomot Sátoraljói helyen, látványos a játszótér felújítás Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Tuza Györgyöt és dr. Vég Attillát választotta alpolgármesterré a gyöngyösi képviselőtestület csütörtöki rendkívül ülésén. A képviselők a személyi döntések mellett átalakították a bizottsági struktúrát, valamint az önkormányzati bérlakások szabályainak szigorításáról is határoztak. A változásokról Szókovács Péter polgármestert hallják.
Ugye egy hosszú folyamatnak a végéhez értünk. Folyamatos egyeztetéseket végeztem a képviselőtestület tagjaival, illetve áttekintettük a jelenlegi helyzetet, illetve az elkövetkezendő időszakot, milyen feladatok állnak előttünk. Amikor a frakciókkal, a képviselőkkel ez az áttekintés, ez a helyzetértékelés megtörtént, akkor arra tettem javaslatot a rendkívüli testületi ülésen, hogy két alpolgármestert válasszon meg a képviselőtestület, és én azt érzem, hogy ez az egyeztetés valóban olyan mélységig ment, hogy a képviselőtestület nagy többséggel, mint Tuza Györgyöt, mint pedig dr. Vég Attilát alkalmasnak találta arra, hogy alpolgármesterként, vezetőként segítse a város működését, segítse az én munkámat. Dr. Vég Attila jogi végzettségű szakember, több évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és azt látni kell, hogy az országgyűlés munkájában számos olyan jogszabályi változás következik be, amely az önkormányzatiság a város működéséhez kapcsolódó jogi feladatokat vetít előre. Ezért fontosnak tartottam, és nagyon nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadta ezt a fajta kihívást, és a város érdekében, a városért közösen fogunk dolgozni. Tuza György szintén vezetői tapasztalatokkal rendelkezik, az ő szakterülete, az ő feladata lesz a város üzemeltetés, ami szintén nagyon-nagyon fontos terület, hisz ő fog kapcsolatot tartani a hivatal városüzemeltetés részével, az önkormányzati cégek vezetőivel, munkatársaival, valamint azokkal a szolgáltatókkal, külső szolgáltatókkal, akik különböző a város üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokkal segítik a városnak a működését.
A gyöngyös-halászi polgárőrség önkéntesei nem csak saját településükön, hanem a környező falvakban is rendszeresen teljesítenek szolgálatot. A szabadidejüket feláldozva járőröznek, rendezvényeket biztosítanak és segítik a rendőrség munkáját, hozzájárulva a térség közbiztonságához. A polgárőrök tevékenysége az önkéntességre és a közösség iránti elkötelezettségre épül. Huszár Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
A polgárőrség már közel 30 éve létezik, tehát én közel egy pár hónapja vagyok elnöke, de vezetője voltam évekig. Sajnos egy tragikus esemény következett, hogy új elnököt kellett választani, és én lettem az új elnök a polgárőrségnek. 26 fő a létszám a polgárőrségnek, ez egy ilyen 2600 fős kis település, viszont Gyöngyös közelsége, tehát a város közelsége elég nagy terhet óránk. Be is segítünk, tehát vannak megállapodási szerződéseink, tehát a környékbeli polgárséget, tehát közvetlen Gyöngyös, és tehát a rendezvényeken megfordulnak a mi polgárőreink is, tehát, illetve ez kölcsönös, tehát ők is jönnek. Tehát a Gyöngyös, Hatkár, Vámos, György, Kadács és Karácsonddal van egy ilyen szerződés, ami rendezvényekre, illetve a szolgálatok alatt egymás településeken teljesítünk szolgálatot. Sokan tévesen értelmezik, hogy miért nincsenek ott polgárok, ez teljesen önkéntes alapon működik. Tehát mi a szabadidőnket, illetve a polgárok szabadidőket áldozzák fel, hogy kint vannak esténként. Ugye ezek szervezett dolgok, vannak spontán események, mikor telefonhívásra megyünk, ezek balesetek, Hát volt, hogy bűncselekmény gyanúja, merült fel vagy gyanús személyek, tehát Gyöngyösház az elmúlt időkben nagyon nagy fejlődésen esett át. Tehát ez vonza olyan személyeket is, akik nem például rokonokhoz jönnek. Úgymond a bűn megelőzés, tehát a jelenlét, hogy látják az emberek, hogy mondjuk itt leszáll valaki este 10 órakor a vonaton egy kihalt területen, és mondjuk lát két polgár. Például legutóbb volt egy tűzesetünk az Atkári úton, ott olyan polgárok mentek igazából, ők is észlelték meg perceken belül, hogy nem volt idők felöltözni, és meg is jelezték a úgymond Facebook kommentelők, hogy félmeztően irányították, a félpályás útlezárás volt a tűzoltóság miatt, és ugye segítünk, ráadásul elfelejtettem mondani, hogy a tűzoltókkal is megállapodásunk van, tehát igazából szerencsés helyzetben vagyunk, mert van több olyan önkéntes tűzoltó is, aki tagja a polgárőrségnek, de a tűzoltóságnál is ott vannak.
Üzemeltetőt keres Sátoraljóújhely önkormányzata a Bortemplom egyes részeinek hasznosítására. A pályázat célja, hogy új funkciókkal és programokkal még jobban kihasználják az épület adottságait. Szamosvölgyi Péter polgármestert hallják.
Kiírásra került az üzemeltetésre egy pályázat, ami vendéglátást jelent elsősorban. A étterem résznek a működésbehozását jelenti, a terasz, ami az épület előtt van, a fasornál, ott ilyen, nem kerthelység, hiszen nem kert van mellette, de mondjuk ilyen plac kávézó kialakítása szintén megtörténne, jártába keltébe buszra vár valaki, vagy a vonatra, nincs resti a állomáson, tehát igazából egy kávét vagy egy üdítőt meginni, itt lenne lehetőség is, ugye nincs 100 méterre a bejárattól. Fönt a toronyba egy nagyon jó kávégép és nagyon jó minőségű kávékkal várják majd a vendégeket. Ott nem nagy a hely, néhány négyzetméter maga az egész torony helység, viszont minden irányban fantasztikus kilátás van a hegyek felé, ugye elsősorban. Tehát biztos, hogy nagyon sokan fogják használni, és egy részben föl lehet jutni nem csak gyalog, hanem lifttel is. Az utolsó szakasz, ahol lépcső van, de az már egyébként nem különösebben nagy probléma. És hát a konyhát is ezekkel együtt persze, hogy használnak. Ez egyik része a pályázatnak, a kiírásnak, a másik része pedig a pincéknek a hasznosítása lenne, ami akár borraktárként, de adott esetben bor kóstolással és bor eladással is foglalkozna maga a győztes, természetesen az újhelyi Aszubölcső Egyesület borászainak a bevonásával, tehát a szakmát azt mindenképpen várjuk, és szeretném is, hogy ez nekik legyen az otthonuk. Mert hogy Bortemplom, akkor a borászoknak ott helyük van, és bizományban is ott hagyhatják a bort majd a borászok, az alapján pedig a vásárlás után, amikor eljött az idő, akkor elszámolnak egymással. Nagyon-nagyon nagy lehetőség van, hiszen több borásztól hallottuk, hogy elfogy a raktárkapacitás. Ugye hát valakinek van egy, mondjuk egy régi fajta pincéje, ami az a szokásos boltíves 10-15-20 méter hosszú pince, amiben vannak részben hordók, most már krómacél tartályok leginkább, és a palackok, ami jó helyen van, csak hogy a 3 évig nem tud sokat eladni belőle, akkor megtelt a pince, és nem tudja hova tenni, tehát kell egy másik pince. De ha másik is megtelhet, viszont itt több mint 1000 négyzetméter, talán 16 ággal, abszolút hosszú időre alkalmas és nagyobb befogadó képessége, tehát megmarad a múzeum rész, az úgy evidencia, úgyhogy attól nem térünk el. Szeretnénk a földszinti részt kisebb, nagyobb előadásokra és használni, illetve az üresen álló irodahelységeket is meg fogjuk hirdetni, kibérelhető lesz akár vállalkozók, vállalkozások számára is, másrészt pedig kisebb-nagyobb konferenciákhoz is alkalmas az épület, tehát nagyon-nagyon sokrétű, nagyon sok lehetőség van benne.
Fontos lépéshez érkezett a Miskolctapolcai játszótér megújítási projektje. Kicserélték a nagy mászóvár kupoláját. A miskolci városgazda tájékoztatása szerint a kupolacsere nem csak esztétikai szempontból fontos, hanem az állagmegóvást is szolgálja, hiszen megakadályozza, hogy a szerkezet beázzon, így a játék hosszú távon is biztonságosan használható marad a gyerekek számára. Kiemelték, a felújítás már tavasszal elkezdődött, amikor a kisebb mászókák tetőszerkezeteit újították fel. A munkálatokat ezzel még nem fejezték be. Az őszi időszakban a játszótér további elemeinek felújítása folytatódik, és várhatóan ez eltart majd jövő tavaszig, tették hozzá. Hangsúlyozták, hogy a céljuk, hogy a miskolci gyermekek számára biztonságos, korszerű és élményekkel teli játszótereket biztosítsanak. Padokat és hulladékgyűjtőt helyeztek ki Egerben, a Pozsony utcában, az iskola közelében. Az új közösségi pont célja, hogy kulturált találkozó helyet biztosítson a környéken összegyűlő fiataloknak. Az új közösségi térről Gömöri László alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. Mint írta, az iskola közelében sok fiatal találkozik és beszélget tanítás után, ezért a városvezetés fontosnak tartotta, hogy számukra rendezett kulturált találkozó helyet hozzanak létre. A füves, fás és árnyékos területen úgynevezett ifjúsági padokat telepítettek, amelyek mellé hulladékgyűjtő is került. Gömöri László hangsúlyozta, a közterületek akkor működnek jól, ha alkalmazkodnak a városlakók igényeihez. Az alpolgármester bízik benne, hogy az új találkozási pontot sokan örömmel veszik majd birtokba. Mint arról beszámoltunk, hétfőn tűz keletkezett Egerben, a Rudivár utcában. Hatalmas fekete füstgomolygott a város fölött, amelyet kilométerekről látni lehetett. A helyszínre azonnal vonultak a tűzoltók, meg is kezdték a lángok megfékezését, de közben egy gázpalack is felrobbant. Senki nem sérült meg, mindenki időben kimenekült, többen nem is voltak otthon, dolgoztak. Az utcából odaérkezőket pedig a hatóság emberei arrébb terelték. A környéken sokan tartottak attól, hogy a tűz tovább terjed, hiszen az udvaron álló melléképület, valamint az ott tárolt faanyag, fa nyílászárók és műanyag ablakok is lángra kaptak, veszélyes füstöt ontva magukból. Mint kiderült, három család veszítette el az otthonát. A házban a két szinten és a beépített tetőtérben lakott a három család, akik bérelték az otthonukat. Ők mindenüket elveszítették, hiszen pénzük, irataik, ruháik, a gyerekek játékai is bent maradtak. Még az állatok sem tudtak kimenekülni, egy népes díszmadártenyészet is oda lett, de kutyák is oda vesztek a füstben. A helyszínre érkezett a ház tulajdonosa is, aki elveszítette élete munkáját, hiszen a házat nem olyan régen újították fel, a bérlők pedig vigyáztak rá. Egy szerencsétlen véletlen miatt mindez megsemmisült. A Heol Heves megyei portál úgy tudja, egy pára elszívó körül lehetett a tűzfészke. Nagy Csaba, a Hevesvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője nyilatkozott a részletekről. Gály Judit alpolgármester pedig elmondta, első lépésként a közösségi házban helyezték el a lakókat, ahol étkezést is tudnak biztosítani nekik, illetve eltölthetik a napjukat. A környékbeliek, az ismerősök, a munkatársak pedig gyűjtést indítottak a károsultak számára. Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők képződnek, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, néhol erős. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben 30-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 14-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Viviánt hallják. Mai adásunk tartalmából. Dicsőségfalat avattak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Július 23-án hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, amelyeket országszerte több ezer fiatal vár izgatottan. Nyíregyházán idén is közös élményé teszik az eredményvárást is. A Sunshine Media Group az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a Pontot Partit Sóstón. A rendezvény célja, hogy a felvételi eredmények kihirdetése ne csupán egy online értesítés legyen, hanem maradandó közösségi élményé váljon. A részletekről Balogh Bélát, a Sunshine Media Group ügyvezető tulajdonosát hallják.
Szeretjük volna egy ezt a jeles alkalmat, ami több helyen az országban ünnepelve van és meg van tartva ezen a napon. Én azt gondolom, hogy fontos volt számunkra, hogy találjunk olyan partnereket, akiknek szintén kiemelten fontos az, hogy a fiatalokhoz ezek az üzenetek, a közösség élménye, a továbbtanulás, egy új közösséghez való csatlakozás, egy új élet kezdete és egy jövőkép, én azt gondolom, ami elő kerül, hogy ez egy jó köntösbe, egy jó csomagba legyen szépen becsomagolva, egy olyan közösségi élményt adva ezáltal, ami emlékezetes marad számukra ezen a napon.
A Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem támogatásával megvalósuló rendezvény 16 órakor kezdődik majd. A rendezvény egyik támogatója a Raiffeisen Szolgáltató Központ saját standal is készül, ahol a fiatalok a banki szolgáltatások mellett állás lehetőségekről és karrierutakról is tájékozódhatnak. Szabó Katalin, a Raiffeisen Szolgáltató Központ vezetőjét hallják.
Van egy nagyon komoly együttműködésünk a Széchenyi István szakközépiskolából, onnan az utolsó két év folyamból járnak hozzánk rendszeresen műhely munkára és gyakorlatra a fiatalok, illetve járunk hozzájuk mi is órákat adni. És most, ahogy ők elvégezték már az iskolát, közülük is többen hozzánk jelentkeztek, pontosan azokból a tapasztalatokból kiindulva, amit nálunk találtak.
A Pontot Partihoz idén is csatlakozott a Nyíregyházi Egyetem, amely rekordjelentkezési adatokról számolt be. Kovács Zoltán, az intézmény elnöki feladatok ellátásával megbízott elnök helyettese elmondta, idén mintegy 3500 hallgató jelölte meg első helyen a Nyíregyházi Egyetemet.
Miután a tanári pályának a presztízse megnőtt, és nyilván ez azt jelenti, hogy a bérezése is megnőtt, de itt a tanári pályán túllépve mondanám azt, hogy a pedagógus képzés, beleértve a tanítót, a csecsebős kisgyermeknevelőt és az óvodapedagógust is, ugye az ő bérük is ilyen szempontból egy magasabb szintet jelent ma már, a jelentkezés adatok is ezt támasztják alá. Tehát az elmúlt években ezek rendre rekordokat döntöttek, legalábbis saját rekordjainkat döntöttük meg, és ez még ebben a jelentkezési időszakban is látszik. Tehát 26-ban is ezekre a szakokra, tehát az osztattan tanárképzési szakokra, a tanári mesterszakokra és az előbb említett pedagógus szakokra nagyon sokan jelentkeztek.
Egyetemmé válásának 10. évfordulója alkalmából az elmúlt évtized országos tudományos diákkonferenciáinak eredményeit ünnepelte az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A Krakkerházban hétfőn ünnepélyesen átadták az intézmény úgynevezett OTDK dicsőségfalát, amely azoknak a hallgatóknak a nevét örökíti meg, akik az egyetemmé válást követő 10 évben helyezést értek el az országos tudományos diákköri konferenciákon. Az egyetem közössége büszke mindazokra a hallgatókra, akik tehetségükkel, szorgalmukkal, valamint eredményeikkel hozzájárulnak az intézmény szakmai jó hírnevének erősítéséhez. Az OTDK dicsőségfal létrehozásával az egyetem méltó, továbbá maradandó formában kívánta megőrizni az elmúlt 10 év hallgatói sikereit, mondta a dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese.
Először is fontos megjegyezni, hogy az intézményünkben még nincsen dicsőségfal, tehát nem igazán van annak hagyománya, hogy akár kollégák, akár hallgatóknak valamilyen teljesítményét, valamilyen kiválóságát így megörökítenénk, és hogy ezzel ugye motiválnánk a jövő nemzedékét ugyanilyen eredmények elérésére. Tehát most kezdődik el ez, hogy dicsőségfal emelés az egyetemen, és hát éppen a hallgatókkal kezdünk, ami ugye a legfontosabb az egyetem számára, hogy hallgatók legyenek és kiváló hallgatóink legyenek. És hát ennek a célja az, hogy azon hallgatóink nevét, akik az Országos Tudományos Diákkori Konferencián kiemelkedő eredményt értek el, tehát helyezettek lettek, azoknak a nevét megörökítsük, ezzel ugye tiszteletet adva nekik, illetve motiválva a jövő nemzedéket. A művészeti kar ugye épületében vagyunk, tehát ők adtak helyet ennek a, nevezzük ezt nyugodtan alkotásnak. A művészek kétségtelenül az egyik legerősebb szervezeti egység, akik hozzájárulnak az OTDK eredményeinkhez, de ez intézményi szintű. Továbbá a művészek hozzájárulása még maga a látvány megtervezése és kivitelezése volt, de ez egy intézményi szintű alkotás. A diákoknak van rajta a neve, illetve a helyezés, tehát próbáltunk minél kompaktabbá tenni, ugye nem akartuk túl zsúfolni a paneleket adatokkal, illetve minden egyes panelen van egy QR kód, amely elvisz egy honlapra, ahol viszont teljes részletességgel a hallgató neve mellett a szakja, milyen szekcióban, milyen tagozaton, milyen pályamunkával érte el azt a helyezést, és ki volt a témavezetője. A 2017-es OTDK az első, amire visszanyúlik. Az időpont megválasztása az alapján történt, hogy 2016-ban váltunk egyetemmé, és akkor ez tulajdonképpen a 10 éves egyetemmé válás előtt is tiszteleg. OTDK páratlan években van, tehát 2016-ban váltunk egyetemmé, 2017-ben volt az első olyan OTDK, ahol már egyetemi színekben versenyeztek a hallgatóink.
Most dr. Mátyus Lászlót, az Országos Tudományos Diákkori Konferencia elnökét hallják.
Azt gondolom, hogy a tudományos diákkör, tudományos diákkori munka az a tehetséggondozásnak az egyik legfontosabb és legmagasabb szintű eleme fajtája. Az, hogy diákok az ő mentoraikkal projekteket valósítanak meg. Ez egy legbensőségesebb szellemi viszony, ami két ember között kialakulhat, és ezekről az eredményekről a diákok rendszeresen beszámolnak két évente Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Ezek a konferenciák, ezek nem csak találkozók, hanem versengések is. Itt első, második, harmadik, illetve külön díjakat lehet elnyerni az egyes szekciókban, illetve a szekciókon belüli tagozatokban, és azt gondolom, hogy ha megemlékezünk arról, hogy kik azok, akik ilyen versengésekben jeleskedtek, akiket példaképként lehet állítani a jövő generációi elé, az egy nagyon haladó gondolat. Ehhez hasonló kezdeményezésről én még nem hallottam, de bátorítani fog minden egyetemet, hogy igenis őrizzük meg azoknak a nevét, akik ilyen versengésekben jól teljesítettek. A számok azok nem hazudnak, egyre nagyobb számban vesznek részt, olyannyira, hogy a legutóbbi alkalommal egy évvel ezelőtt a 37-en több mint 5100 pályamunkát mutattak be, 16 szekcióban, ez minden idők legmagasabb száma, és kezdünk ott tartani, hogy jó néhány szekción belül kvótákat kell megállapítsunk, mert akkor az érdeklődés, hogy már minden hallgatót a munkájával technikailag nem tudunk fogadni. Egy-egy szekció bőven 500 bemutatott munka fölé emelkedett, amivel nemzetközi konferenciákkal is vetélkedik. Az Eszterházy Egyetem egy nagyon stabil tehetséggondozó programot működtet ennek mindenféle vertikumát. Rendszeresen a 16 szekció közül 12-be, amelyek a tudományterületekre tagozódnak, 12-be tudnak hallgatókat delegálni. Ez azt gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Az Egri Főegyházmegye közel 100 hitoktatója vett részt a Szent János Lelki Gyakorlatos Házban nemrég megrendezett 4 napos lelki gyakorlaton. Az idei együttlét központi témája a remény és annak forrásai volt, különös tekintettel arra, hogy a hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében. A lelki gyakorlatot a Szentlélek vezette. Nagy Krisztián Hernád németi plébániai kormányzó pedig személyes hangvételű elmélkedéseiben adta át az úr üzeneteit, olvasható az Egri Főegyházmegye honlapján a beszámolóban. A szentmiségben, közös imádságokban, Mária lábánál és a keresztövében, a lelki beszélgetésekben, a bűnbánat gyógyító perceiben, a közös beszélgetésekben megerősödhettek a hitoktatók a reményben, és erőt kaphattak személyes tanúságtételükhöz, folytatódik a beszámoló. Végül azt írták, köszönet a katekhetikai iroda minden munkatársának a szervezéséért és a hűséges szolgálatért. Az Egri Főegyházmegye közleményben tudatta, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a bélapátfalvai apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. Holnap után kezdődik az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. Ez az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Csütörtökön az első nap a nyitó előadást Árvai Ferenc főegyházmegyei karitász igazgató tartja 13 órától, a nyitó szentmisét pedig Ternyák Csaba érsek mutatja be 17 órai kezdettel. A találkozó keretében lesz véradás is méghozzá pénteken délután. A szentmiséket minden nap élő adásban közvetíti a rádiónk, valamint követhetőek lesznek ezek a Szent István Televízió YouTube csatornáján is, szintén élőben. Július 18-án, tehát ezen a héten szombaton, este 6 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten a kedves érdeklődők, a közönség szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladás szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból, a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. A szervezők egyaránt hangsúlyt fektetnek a lelki feltöltődésre és a közös felszabadult együttlétre. A program kínálat ennek megfelelően sokszínű, a szentségimádás, zsalozsma, szentmise és gyónási lehetőség mellett tanúságtételek, lelki beszélgetések és kerekasztal beszélgetések segítik az elmélyülést, emellett pedig interaktív kiállítás, kreatív alkotóműhelyek, beszélgetős sátrak, vezetett imádságok, önismereti foglalkozások, valamint dóm és torony túrák is várják a résztvevőket, a legbátrabbak pedig a városmisszió során Szeged utcáin is megélhetik majd hitüket. A Ferences Fesztivál nem csak lelki és közösségi, hanem rekreációs élményeket is kínál. A szervezők strandolással, sportprogramokkal, koncertekkel, színházzal és táncházzal is készülnek, így mindenki megtalálhatja a maga számára leginkább feltöltő programokat. A zenei szolgálatot az országúti Buanergész zenekar és a Jesus Prime együttes látja majd el a Gregorián énekek mellett. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton, Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, emlékeztetnek a szervezők a néhai szent atya szavaira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra. Egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szántékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is. Ezért remélik, idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándokszakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon, vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton nemzetközi zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolataikat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre. Buzdít a Mária út közhasznú egyesület. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-én, 26-án és 27-én. A téma a bűn és a megtérés, a lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni e-mailben lehet a szentélek2016@gmail.com címen, vagy az egri Ciszterci templom sekrestjében. Kérik, azok jelentkezzenek, akik mindhárom nap részt tudnak venni a lelki gyakorlaton. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának ezer éves évfordulóját, amelynek alkalmából majd szeptember 19-én Vácott megrendezik az Együtt építjük jubileumi napot. Ennek elsődleges célja a hálaadás az egyházmegye ezer éves fennállásaért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünneplik, a Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatják be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét, Szent István király alapításától kezdve, amíg Ganczi Kristóf püspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap fő programjainak helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelyben a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják majd a kisgyermekes családokat. 15 órakor veszi kezdetét aznap, tehát szeptember 19-én az ünnepi szentmise a Váci Székesegyházban, amelyet pedig Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságával közösen. Ez lesz tehát a Váci egyházmegyében az ezer éves jubileum. Az EGRI főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, bemondó, Domán Vivien. A viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking.
Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as trofi 7-es rögbi Európa bajnokságnak. Egy hajszál választott el a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokság rájátszásában. Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Újabb szabadtéri sportolási lehetőséggel bővült Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Második alkalommal ad otthont Budapest az U18-as trofi 7-es rögbi Európa bajnokságnak, amit péntektől vasárnapig a dr. Koltai Jenő sportközpontban rendeznek. A szervező Magyar Szövetség közleményében kiemelte, az olimpiai szakákban rendezett tornán 22 leány és fiú csapat lép pályára, a háromnapos kontinens viadalon összesen 56 mérkőzést játszanak. Hollósi Szigeti Erika a Magyar Rögbi Szövetség utánpótlás fejlesztési és női szakág vezetőjeként elmondta, a fiúknál két divízióban, Boys 1 és Boys 2 kategóriában, a lányoknál pedig trofi szinten rendezik meg az EB-t. Egy hajszál választott el a bronzéremtől a Deac futsal csapatát a bajnokság rájátszásában, ahol a negyedik helyen zártak. Tihanyi Csaba vezetőedző értékel.
Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, és a nyerési rátánk is majdnem 60%-os. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó év volt, a minimális célt azt teljesítettük. Jók voltak az előrejelzések, hiszen tényleg bárki lehetett ugyanúgy harmadik helyezett, negyedik helyezett, mint ahogy a kilencedik, tizedik. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy 80-90%-ban kihoztuk a keretből a legtöbbet. Tavaly egy hasonlóan fiatal csapattal a meccseink nagy részét egy góllal vesztettük. Most idén nagyobb százalékban tudtuk ezeket az egygólos vereségeket pozitív irányba fordítani, és a felsőházban is úgy érzem, hogy sikerült mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és nagyon kevés és nagyon rövid hullámvölgyeink voltak, és ez a stabilitás kitartott a végéig, de valószínűleg az ilyen jellegű mérkőzéseknek a hőfoka az, ami egy kicsit még nem volt megugrandó számunkra. Igazából nekem nincsen különös, az, hogy vezettünk 2-1-re, nem gondolom, hogy esélyesei voltunk a párharcnak. Alakult a mi szempontunkból jobban is, rosszabbul is ez az öt mérkőzés, hiszen mi is kulcsjátékosokat vesztettünk, az ellenfél is kulcsjátékosokat vesztett. Úgy tűnik, hogy ők több ilyen mérkőzést játszottak az elmúlt egy évben, kupadöntőt, bajnoki döntőket, és így nekünk ez most nem jött össze. Ez a nemzetközi torna, hogy el tudtunk utazni Zágrába az EUZÁL egyetemi játékokra, és ott 6 nemzetközi mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon jó alapja volt az évnek, és az ott szerzett tapasztalatok és játékpercek. Jól indítottuk az évet, sok pontot szereztünk, jól megalapoztuk. Én azt gondolom, hogy januárban az Európa-bajnokság után ugye játszottunk a kupában az Újpesttel, és a későbbi bajnokkal is. Az utolsó büntetővel kaptunk ki, sajnos. Én nekem talán az lehet, igaz, hogy nem bajnoki mérkőzés, de kupameccsen talán az volt a legjobb meccsünk. Ott volt az, amikor egyik csapat sem mondhatta azt, hogy tartalékosan, vagy ez most nem olyan fontos mérkőzés, mindenki 100%-ot beleadott, teljes kerettel voltunk mi is, az Újpest is, és ott jött ki az, hogy idegenben is tudtunk x-elni, sőt egy perccel végül még vezettünk is, és utána büntetőkkel kaptunk ki. Ha azzal a kerettel tudtuk volna folytatni, és nem történnek ezek a balszerencsés sérülések, amik a végére sújtottak minket, akkor azt gondolom reális esély lehetett volna a harmadik hely.
Tihanyi Csaba beszélt a következő időszak keretéről is.
Igazából elég hosszú keretünk volt, 15-en voltunk, és most is marad ez a keret, csak jóval több fiatallal. Nem mindenki tudta hozni azt a szintet, amit elvártam tőle. Furcsa hangzik egy ilyen negyedik hely után, de azért több játékossal nem voltam teljes mértékben elégedett, és voltak olyan srácok is, akik inkább a civil életbe próbálnák ki magukat, és munkahelyet változtattak. Úgyhogy emiatt úgy alakult, hogy elég sok játékosunkkal nem tudtunk szerződést hosszabbítani, a külföldiekkel sem. Próbálunk minőségi játékosokat igazolni, és a fiatalokat pedig, mint ahogy azt eddig is próbáltam, és törekedtem rá, hogy sikerüljön beépíteni, azt folytatom, és 2008-as születésű fiúkat fogunk a felnőtt csapathoz felhozni, akik az U19-es válogatottnak tagjai, úgyhogy én bízom benne, hogy tudunk egy jó évet produkálni, sajnos nem tudjuk az erőviszonyokat, elég nagy változások van a finanszírozás tekintetében, így azt sem tudom belőni, hogy mennyire reális a felsőház. Bízunk benne, hogy ha jó munkát végzünk, és kihozzuk magunkból a maxot, akkor azt gondolom, hogy nem lehet irreális a felsőház. Nagyon stabil a hátterünk, tehát azért a Debreceni Egyetem egy nagyon stabil hátteret tud biztosítani, és ez nagy segítség nekünk. Itt azért keleten a 4 NB1-es csapat eléggé egymásra támaszkodik ilyen szempontból, igazolás szempontjából. Viszont van egy hatalmas előnyünk. Mi 3-4 évvel ezelőtt elkezdtünk egy fiatalítást és egy utánpótlás képzést, amit azt gondolom, hogy jelen pillanatban előrébb járunk az ellenfelünknél, és az, amit én 3 évvel ezelőtt terveztem, remélem, hogy előbb-utóbb beválik, és ha nem viszik el tőlünk ezeket a fiatalokat, akkor szép jövő áll előttük itt Debrecenben, természetesen egyetemi háttérrel és sok egyetemistával nekiválunk a következő évnek. Igazából ez a koncepciónk volt 3 évvel ezelőtt is, tehát semmi újdonság nincsen, annyi, hogy nehezebb, tapasztaltabb jobb játékosokat igazolni máshonnan. Ennyi változott. Jelen pillanatban építjük a csapatot, keressük a megfelelő játékosokat a megfelelő helyre. 4-5 mérkőzést azért szeretnék mindenféleképpen, hiszen egy ekkora változás után muszáj minél több edzőmérkőzést játszani. Szerintem nem lesz gond a csapatokkal, akikkel fogunk játszani. Mindenki szeretne velünk is játszani, mi is szeretnénk mindenkivel, úgyhogy nem lesz gond, és augusztus 17-én pedig kezdődik a bajnokság.
Egyre népszerűbb az úszás oktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermekek. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűrés határ, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülő és a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést és az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában, és esetleg a telefonszámomon is.
Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
Újabb szabadtéri sportolási lehetőséggel bővült Debrecen. 4 helyen alakítottak ki kondiparkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Aki pedig futni szeretne, 4 futópálya közül választhat. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondipark. Lakosság igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a Tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a Tócos kerti rész, és akkor még egy Kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnár utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondi parkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtávfutópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamec Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
A kondi parkoknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.